Rádióegyetem. Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE társadalomtudományi karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.
Ezen az órán még végig szeretném venni a magyarországi bevándorlók integrációjának a kérdését. Most kicsit felpörgetem a dolgokat. Ugye múltra már elkezdtem magyarázni, hogy a migráció kutatás módszertanilag egy nagyon nagy kihívás jelent a kutatók számára. A kutatásoknak egy jelentős része hagyományosan az inkább egy ilyen az antropológiába hajló megközelítési mód. Tehát ugye mert a fő dilemma az egy kvantitatív kutatás esetében, tehát egy a teljes csoportra vonatkozó szociológiai összefüggések feltárása az feltételezi, hogy a kutató ismerésbe tudja azonosítani a populációt. Hiszen ezen alapul a mintavétel is. Ugye azt mondom, hogy van egy populációm, annak teljesen... Ugye ez folyamatosan előjön a különböző témákban, akár a romák esetében, mint etnikai csoport, de majd a zsidók esetében is elő fog jönni, hogy ezek az etnikai határok azok mindig nagyon fluid határok. Tehát nagyon nehéz beazonosítani őket, hogy kit tekintünk cigánynak, kit tekintünk zsidónak, és nagyon sokszor a kutatási koncepció dönti el. És ha mondjuk egy olyan témát akarnának csinálni, ez majd a következő, a zsidó kérdés érinti, hogy mondjuk a zsidó identitás stratégiák esetében majd meglátják, hogy van egy olyan tendencia, hogy egy ilyen újjászületési folyamat is lezajlik, az újabb, fiatal generáció körében nagyon megnő ez az identitás, akkor ugye azt, hogy ezt vizsgálni tudjam szisztematikusan, egy teljes közösségre nézvést, ahhoz nekem tudnom kell a közösséget, pontosan azonosítanom. Ez nem megy, és akkor ilyen szociológus azzal operál, hogy akkor csinál 5 darab mély interjút, vagy csinál egy ilyen csoport elemzést, és ebből, de ez kvalitatív, ugye? Tehát megérkeztünk a kvalitatív kutatási módszerek közötti. Ebből nem akarom lebecsülni a kvalitatívat egyáltalában, tehát nem mondom, de hogy az egészre nézvés, tehát hogy ugye ez az általánosíthatósága az eredményeknek, az korlátozott. Az érvényessége az nagyon magas szintű, de az általánosíthatósága korlátozott. Ugye a migránsok esetében, amelyről hát maga a migráció az tulajdonképpen már sejteti, hogy ez egy mozgásban lévő társaság, az egyik helyzetből a másik helyzetbe, és nem csak objektív, hanem egyik lelki helyzetből a másik lelki helyzetbe mennek át, egy dinamika. Itt aztán végképp nagyon nehéz beazonosítani az embereket. Tehát amikor azt várjuk el, hogy választ adjunk arra a kérdésre, ami egy nagyon kúrens kérdés jelenleg, hogy milyen mértékű Magyarországról az elvándorlás. Hát ez egész Magyarországról nagyon nehéz erre nézvést, adatokat találni, mert innen elmennek, de tulajdonképpen az itteni státuszuk nem szűnik meg feltétlenül, sőt, miután az Európai Unión belül szabad mozgás szabadságának a joga, egy alapelv, ettől a ponttól kezdve, ha most valaki hol él, Bécsbe vagy Pesten vagy Debrecenbe, ez az egyének a szabad választása. Jó, valahol regisztrálnia kell magát, mondjuk a lakóhely tekintetében, tehát történnek regisztrációk, de érdemi beazonosítása annak, mondjuk a kibocsátó országból, hogy hányan mentek el, nem nagyon lehet megcsinálni. De és akkor ez már is azt mondja, hogy akkor tulajdonképpen, és akkor maradnak azok a lehetőségek, hogy a befogadó országok, ott inkább, mert ugye valaki részévé válik egy befogadó társadalom által nyújtott szolgáltatási rendszernek, egészségügyi ellátás, a munkával kapcsolatos különböző szolgáltatások, nyugdíj, és lehetne ragozni még, nem beszélve a politikait, a választójog például, meg az egész állampolgárság kérdése. Ez kiderül abba a kötetnek az első tanulmányából, amit szétküldtem, ezt nem kell elolvasni feltétlenül, a Hárs Ágnes tanulmánya, hogy például, most kifordítom a dolgot, hogy Magyarországon, a Magyarországra jövő bevándorlóknak a beazonosítása szinte lehetetlen, olyan standard módon, mint amilyen standard módon mondjuk egy populációs szörvét csinál az ember, Magyarország lakossága mit gondol erről vagy arról, akkor megvannak azok az utak, például kérhetek a KSH-tól egy címlistát, hiszen mindenkinek van lakóhely kártyája, kivéve azt, akinek nincsen, vagy nem elérhető, tehát azért soha nem lehet 100%-osan biztos az ember, hogy befogta a magyar társadalmat, a hajléktalanokat hagyományosan nagyon nehéz befogni, tehát vannak még ilyen csoportok. Tehát itt látszik, hogy a bevándorlás esetében maga a populáció beazonosítása nagyon nehéz, miközben igény van rá, tehát például igény van arra az információra, hogy hány ember vándorolt ki Magyarországról, vagy költözött ki mondjuk munkavállalás okán Magyarországról az elmúlt pár évben. Itt vannak tehát vannak a befogadó országok adatai, hogy Németországban hány magyar regisztrált, de ez a regisztráció is olyan bonyolult, mert hogy az nem naponta regisztrálódik, és lehet, hogy egy ember épp akkor eljön, hiszen ezek állandó mozgások is átszövik ezt a migrációt. És akkor most mi az az állapot? A május 20-ai állapot most mit akar? Az egy kőbevésett adat, mert azért annak az esélye, hogy mondjuk egy cenzus 2011-ben mi zajlott, megvan a Magyarország összes emberét, meg kell keresni lakóhelyi nyilvántartás alapján. Jó, ott is lesz egy reszli, ami kiesik, de azért annak a valószínűsége, hogy nagyjából azon a címen megtalálom az illetőt, és az ott van egy évvel korábban is, meg később is, elvileg az, mert az egész ország nem migrál még jelenleg. Tehát még az embereknek a túlnyomó többsége mégiscsak azt gondolja, hogy bizonyos okoknál fogva, ő nem akar innen elmenni. Tehát ennek az esélye, hogy őket befogjuk ilyen standard, szisztematikus módon, az nagyon magas. A bevándorlóknál ez nem nagyon magas, és ugye akkor jönnek ezek a pót. Tehát ha az egészről akarunk tenni állítást, ami azt jelenti, hogy egész populációra, akkor egyrészt ebből a statisztikai elemzésből, amit a Hárságnél csinál ebbe a kötetbe, kiderül, hogy a legkülönfélebb statisztikák egymástól nagyon eltérő számadatokat mutatnak arra nézvést, hogy mennyi a harmadik országból érkezett. Ugye, mert ezt a múltkor mondtam, a harmadik országból érkezett, mert az Európai Unión belülről érkezett, az végképp már tragikus áll. Tehát az ilyen módszerek lehet kutatni, csak nem ezekkel a módszerekkel. Hát ezen akkor el kell gondolkodni, milyen módszert találok ki ahhoz, hogy ezeket a csoportokat utassam. A harmadik országból érkezettek, a bevándorlási hivatal, a működő hivatal, az egészségpénz, egészségbiztosítás, a KSH, tehát számos helyen próbálnak nyilvántartani, ezek az adatok, a tanulmány nagyon szépen mutatja be, hogy nagyon eltérnek egymástól. Az nem biztos, hogy a léptékek nagyon eltérnek egymástól, tehát az, hogy ezen belül, mondjuk, hogy az abszolút számok különbözőek, de mondjuk az arányok a különböző helyek jött emberek esetében lehet, hogy ugyanolyan. Tehát lehet, hogy csak fele populációt fog be az OEP, de ha megkérdezzük, hogy mennyi ebből mondjuk a kínai vagy az Ázsiából érkezett, akkor lehet, hogy ugyanazt az arányt találjuk, mint a bevándorlási hivatalban, bár ott egészen más abszolút számok fedik le. Tehát ez egy macera, ez egy nagy probléma, csak ugye erre jön az a fajta módszer, amely megpróbál hidat verni a kvalitatív és kvantitatív módszerek között, ez a bizonyos hólabda módszer. Ugye a hólabda módszer arra azt az igényt akarja kielégíteni, hogy miközben a populációt nem igazából tudjuk beazonosítani, mégiscsak valahogy az ellenkező irányból indulunk, tehát nem a populációt keresünk, hanem a megkeresett emberek összességénél próbáljuk közelíteni az elképzelt populációt. És akkor ennek egy folyamánya, de ebben nem megyek bele, hogy megpróbálják ezt a hólabda módszert egyre inkább a magas szintű statisztikai, valószínűségi eljárásokkal még úgy manipulálni, hogy még inkább közelítsük a kvázi reprezentatív minták felé. Az egyszerű hólabda az világos, hogy akkor ugye megkeresek valakit, és kérek tőle címet, arra nézvést, hogy kit érdemes megint megkeresnem. Nagyon fontos az, hogy ez a hólabda nagyon sok induló ponttal bírjon, és hogy ne legyen túl hosszú. Mert ugye akkor beleütközünk a hálózatosodásnak a problémájába. Tehát akkor nagyon könnyen az a veszély fenyeget minket, hogy valami jól megvizsgáltunk egy hálózatot, amely egymással összefügg, és ilyen értelemben valószínűleg bizonyos szempontból hasonló jegyeket fog mutatni, mondjuk politikai közvéleménykutatásban megkeresek egy jobboldalit, és akkor kérek, hogy mondjon még ismerősöket, azt mondja nekem jobboldalit, és akkor a végén úgy tűnik, hogy az egész ország jobboldali, vagy baloldali, és minden ebben a szempontból, mert ilyen hálózatosodás van, az ember baráti köre, van egy homogámia, tehát egy azonosság, és akkor ez rányolja a bélyegét a mintára, ami nem feltétlenül igaz a teljes populációra. Tehát minél több ponton indítok, és minél jobb helyeken jelölöm ki az indítási pontokat, minden heterogénebb, ugye a lényeg az a heterogenitás. Mert tudjuk, hogy a populációt azért belső heterogenitás jellemzi, és akkor meg minél heterogénebb mondjuk elmegyek, mondjuk kínaiakat akarok kutatni, akkor elmehetek mondjuk a kínai piacra, elmehetek kínai étterembe, ahol sok kínait látok. Vannak ilyen lapjaik a kínaiaknak, vannak egyesületeik esetleg a kínaiaknak, van iskolája a kínaiaknak, vannak más civil sportegyesületeik a kínaiaknak, kulturális egyesületeik. Tehát olyan helyekre megyek, minél több helyre megyek, és onnan indítom el a hólabdámat, és azt mondom, hogy csak három lépést engedek meg. Tehát az X mond Y-t, Y mond Z-t, és utána kész. Azt a lánc, ezt láncnak hívják, angolul chain, tehát ezt a chain-t akkor rövidre fogom. És akkor még mindig vannak ezek a statisztikák azért, amik rendelkezésre állnak, és amikor mondjuk a mi esetünkben 1200 embert ilyen módszerrel megkerestünk, akkor még mindig meg lehet nézni azt, hogy az alap demográfiai összefüggések tekintetében a mi hólabda módszerrel létrehozott mintánk mennyire tér el azoktól a statisztikáktól, amelyek ugyancsak ugyanilyen demográfiai mutatók mentén is leírják a populációt. Mondjuk a férfi és nő. Azt nagyjából tudjuk, 50-50%, ha kiderül, hogy a hólabda módszerünk végén 80% a nő, és 20 a férfi, akkor gáz van. Akkor torz a mintánk. Most a migráció esetében persze tudjuk, hogy a férfiak hagyományosan inkább migráltak, mint a nők. Ennek ugye sok oka van, ezt a Siptanár úr elemezte maguknak. Életkori specifikációi vannak a migrációnak, nemi specifikációi vannak, de ezek kijönnek a statisztikákból is. Tehát nem azt várom, hogy 50-50% legyen a férfi-nő aránya migránsok körében, hanem azt várom el, mit tudom, hogy 70-30. Mert tudom, hogy 70-30, tehát ezt mutatják az adatok, hogy 70-30 mondjuk a férfiak aránya a migránsok körébe. Statisztikai szinten, makrostatisztikai szinten. Akkor emeljek a saját adatomba, látom, hogy jó, de nálam meg 80-20 van. Tehát még mindig, még túllőttem a férfiakat, akkor azt csinálom, hogy átsúlyozom. Erről már hallottak a súlyozásról? Valamit? Hát, hogyha azt jelenti, hogy egy válaszadó nem annyit ér, amennyi önmaga. Egy válaszadó ugye egy lenne, de ő nem egy. Mert ha kevés a férfi, vagy végig kevés a nő mondjuk, akkor az a kevés nőt, ugye új embert nem fog tudni megkeresni, mert nincs rá több pénzem, tehát lekérdeztem 1200 embert. Abban túl kevés a nő, akkor azt mondom, hogy jó, de amikor elemezni fogom az adatokat, akkor egy női válaszadónak a válasza az nem egyet ér az 1000-ből, hanem 1,2-t ér. Viszont ha az 1,2-t ér, akkor le kell értékelnem a férfit 0,8-ra. Így végül is statisztikai, tehát százalékos értelemben, tehát az arányszámok tekintetében létet okozni egy virtuálisan létező és már jól demográfiai szempontból jól a populációt reprezentáló csoportot. Ez adatmanipuláció, de teljesen szakszerű és védhető adatmanipuláció. Na most akkor ugye elvileg megvan az embernek egy minta, egy csoportja, ugye nálunk ez az 1200 fő, ugye akkor eldönti az ember azt is előzetesen, hogy amikor csoportok, tehát ugye a hipotézisünk az volt, az egyik fontos hipotézisünk, hogy amikor arról beszélünk, hogy a migránsok integrációs stratégiái, és egyetem a Magyarországon tartózkodó harmadik országból átmenetileg tartózkodó, tehát még nem állampolgársága, még nem bíró migránsok, hogyan integrálódnak a társadalomban, akkor azt is láthatjuk, hogy vannak itt különböző kultúrák, különböző helyekről jött migránsok, és azt gondolhatnánk, hogy ezeknek a migrációs stratégiái különbözőek. Ugye ez a kutatásnak a kiinduló problémája. Mondjuk a policy tekintetében ez egy nagyon fontos kiinduló pont lehet, hogy mondjuk a kormányzat hogyan viszonyul a migránsokhoz, egy definiálatlan tömegnek tekinti a migránsokat, tehát a migráns és kész, és nem tesz különbséget, vagy azt mondom, hogy hát itt bizony mondjuk az integráció tekintetében is olyan markáns különbségek vannak a különböző migráns csoportok között, ami mutathatja, hogy mondjuk éppen az lenne a politika célja, hogy most sokkal több migránst tudjak az országba beírni, akkor ugye két dolgot tehetek, vagy az, hogy akik pozitív profilt mutatnak az integrációjuk a tekintetében, tehát sikeresnek az, látható az integrációja, bizonyos okoknál fogva, fontos, hogy milyen okoknál fogva, akkor azoknál, azokat nyomom, hogy jöjjenek, ha meg, de csináltam az ellenkezőjét is, ha azt látom, hogy bizonyos csoportok sikeresen integrálódnak, más csoportok viszont nem annyira sikeresen integrálódnak, akkor viszont hogyan lehet megváltoztatni azokat a csoportoknál, hogy ők sikeresebben, hogy maradjanak itt Magyarországon. Ugye az integrációnak az egyik fontos fokmérője, hogy tovább áll, vagy itt marad. Ha a migrációs politikának a célja az, hogy minél több migráns megtartson, akkor például minél több embert meg kell győzni, hogy itt kell maradni, és ennek a hátterét képes egy ilyen kutatás, ha jól sikerül, megalapozni, hogy a politikai döntés az szakmai tudás alapján szülessen. Ugye, mert ha megnézzük a statisztikát, megnézzük a statisztikát, akkor azt tapasztaljuk, hogy ugye Magyarországon tartózkodó, harmadik országból jött, és még nem állampolgári státuszban tartózkodó populáció, ha megnézzük származási helye országát, akkor hát annyiban nagyon torz lesz, hogy 60%-a ezeknek határon túlról jött magyarok, akik jogi értelemben migránsnak számítanak. Ma már ugye a kettős állampolgárság ezt keresztül metszi, de hát ez a kutatás 2009-ben volt, akkor még elő szó se volt. Ma bonyolultabb a helyzet, ugye, mert lehet valakinek kettős állampolgársága is. De hát lehet ugyanilyen státuszba, migráns státuszba, tehát aki nem veszi fel a magyar állampolgárságot, az továbbra is ugyanebben a státuszban van. Ő jogilag migránsnak számít, még akkor is, ha gyorsított eljárásban, időben mindenképpen gyorsabban 5 év alatt megkaphatja. Mert most ez megszűnt, mert ez az, ami a kettős állampolgárság. Perc alatt megkaphatja, régen 5 év alatt kaphatta meg, 10 év helyett az áll. Tehát 5 év tartózkodás kellett az állampolgárság megszerzéséig. Az integráció befejeződése az, amikor ki állampolgárá válik természetesen. A politikai értelemben legalábbis. Na most akkor itt láthatók, és ez erre is rá lehetne kérdezni, hogy jó, de hogyha a határon túli magyarok 60%-a az itt tartózkodó harmadik országból jött bevándorlóknak, akkor miért 211 főt kérdeztünk csak, és miért ugyanannyit, mint törököt? Megint egy döntés kérdése. Mert mi nem a Magyarországon megragadható migráns populáció egészét akartuk tömbbe vizsgálni. Mert azt gondoljuk, hogy ez túl általános, ez így túl vegyes. Mert azt akartok megnézni, hogyha vannak alcsoportok, azok mutatnak-e egymással szemben különbözőségeket, vagy hasonlóságokat. Ha vannak alcsoportok, akkor viszont úgy kellett a mintát csinálnunk, hogy azt mondjuk, hogy ezek a csoportok számszerűségébe nem különböznek egymástól. És ezért azt mondtuk, hogy minden csoportban legyen 200, független attól, hogy Magyarországon jelenleg hány százalékát képezik le. Minden csoport egyforma súllyal. Ez megint egy súlyozási kérdés, akit ugye már maga a kérdezés előtt eldöntöttük, hogy mi így súlyozzuk a vizsgálatot, hogy egyenlő csoportok legyenek. Ez már nagyon nagy dilemma, csak ugye illusztrálom a problémát a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban, ahol országos reprezentatív minták vannak, és mondjuk, hogy az Európai Unióra vonatkozó összpopulációról akarunk érvényes megállapításokat tenni, hogy hogyan gondolkodnak az Európai Unió polgárai, ez egy releváns kérdés különben, nem tudom, van-e értelme, de releváns kérdés, akkor ugye hiába van nekem 1500 fős mintám országosan a legtöbb országból, hát a németek azok ugye 7 egész valahányszor többen vannak, mint a magyarok. Tehát az európai populációban 7,5-ször több német van, ugye Magyarországon 10 millió van, ott meg olyan 75-78 millió, most nem tudom pontosan. Az összpopuláció profilja tekintetében a németek 7-szer annyit érnek, vagy 7-szer annyi súllyal bírnak, mint a magyarok. Akkor pedig azt kell csinálni, hogy föl kell súlyoznom a németeknek a válaszát. Ha az összpopuláció, tehát az összpopuláció véleménye, ennek az értelme nem nagyon nagy, de meg lehet tenni. De azt is tehetem, hogy mondjuk, amikor arról van szó az nemzetközi vizsgálatokban, hogy az érdekel, hogy az egyes országok milyen profillal bírnak mondjuk a vallásosság tekintetében, meg a valláspolitika tekintetében, akkor nem szerencsés, hogy 7,8-szor annyi német van, mint magyar, mert egy országot képviselünk, akkor viszont le kell súlyozni egyforma nagyságúra minden országot, és akkor pontosan 1000 német, 1000 magyar, 1000 lengyel, és akkor azt mondhatjuk, hogy ezek az ezres lesúlyozott populációk, ezek elmondják, hogy milyen súlyú vélemény alakul ki mondjuk ezen országokban és ezen országokban. Tehát hihetetlen nagy játéktér van. Csak az egészet arra kell mondani, hogy itt végig, egy kutatás során végig olyan döntéseket kell meghozni, és olyan koncepcionális kérdésekben kell állást foglalni, amely arra reflektál, hogy mit akarunk kutatni. Mi a kérdésünk, és annak megfelelő adatokat kell szereznünk, akár direktbe, akár manipulálás által, amit ugye a súlyozás jelent, mert akkor tudunk érdembe válaszolni a kérdésekre. Itt egyforma súllyal bírtak ezek a válaszadók. Annyiban, hogy az egyes csoportok egyforma súllyal bírtak, és nem teszünk különbséget, hogy most hány többe a török, mint a kínai, vagy többe a határon túli magyar, mint az arab. Ezek mind csoportot akartuk összehasonlítani őket. És akkor jönnek a technikai kérdések, ezek ilyen face-to-face interjúk, akkor ugye jön a legdöntőbb kérdés, a nyelv. Migrációkutatásban ugye ez nagyon fontos kérdés, hogy milyen nyelven zajlik a kutatás. Aztán föl kell ajánlani a többnyelvűség kérdés, tehát többnyelvű lehet, tehát a választhatóságot anyanyelvén is föl kell kínálni a kérdőívet. Értelemszerűen fölkínálhatja az ember angolul is, és fölkínálhatja magyarul is. És valahol a kérdező biztosnak és a kérdezetekkel megállapodnia. Emiatt a kérdező biztosnak is több nyelvűnek kell lennie. Tehát kiküldök egy kínaihoz valakit, aki nem tud kínaiul, az hát eléggé passzív szerepet játszik az interjúban, azt kell gondolnom. Tehát oda elétolja a kérdés, és utána legyezketi, hogyha meleg van. Tehát meg hoz neki vizet legfeljebb. Tehát ez nem egy jó eljárás, ami ugye felveti a kérdői fordításának a kérdését. Szóval számos kérdést fölvet. Itt több, tehát mindenkinek meg fölkínáltuk az anyanyelvét és a magyart, és volt angol variációnk is, tehát az angol variációt is. Az egész probléma, tehát a bevándorlók, ezt talán mondtam a múlt alkalommal, utolsó módszertani megjegyzésem, hogy ez úgy hívják, hogy nehezen megközelíthető csoportok vizsgálata. Tehát azok a csoportok, amelyeknél a standard szociológiai kutatási módszertan nem alkalmazható, és amelyekre a legkülönfélebb innovatív vagy speciális módszertani döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy a vizsgálat érdembe lezajjon. Na nézzük az eredményt, nézzük a koncepciót röviden. Ugye arról beszéltem, hogy migrációs stratégiákat akartunk kutatni, eltérő migrációs stratégiákat vagy hasonlóságokat különböző kibocsátó országokból és kultúrákból jött bevándorlók esetében Magyarországon, hadcsoport esetében, ezt az előbb már mutattam. Ugye az egyik szempont, ami fölmerül az migráció esetében, ugye itt egy gazdasági migráció, tehát ki vannak zárva a menekültek, ki vannak zárva azok, akik kényszerből migráltak. Ez a klasszikus olyan típusú migrációt vizsgálta, ami ma a tömegmigrációnak az alapja, hogy a gazdasági, életmódbeli, életszínvonalbeli útkeresésnek tekintik a migránsok a saját döntésüket, hogy más országba próbáljanak szerencsét. Tehát ilyen szempontból az egyik kiemelt dimenzió a karrier kérdés, hogy ezek a migránsok hát követik azt a modellt, amit a Sik tanár úr elmondott az óráján, a migráció fogalmának közgazdasági jellemzői mentén, tehát ez a klasszikus, akkor a új közgazdaságtan, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát le lehet írni a migrációt ilyen közgazdasági, gazdasági, akár az egész migráció egészét érintő hasonló tehát szempontok alapján, akár az egyének számára olyan döntések mentén, amelyek mentén ő valamilyen szempontból javítani akarja az életkörülményeit. Ezt hívom én státusznak. Ugyanakkor a migrációnál még mindig egyfajta a migráció objektív folyamatát írja le, az valószínűleg ezt is érintette a Síktanár úr, azok a hálózati mozzanatok és kumulatív elméleti megközelítések, amelyek, vagy kumulált elméleti megközelítések, amelyek komplex módon, de már és a kulturális kontextusok, az interpersonális, tehát a tőkék sokszínűségének a jegyébe próbálják leírni. Tőke transferek, nagyon bonyolult rendszerébe próbálják leírni a migrációt. Na, és a harmadik ilyen fontos szempont, ezt talán kevésbé érintette a Síktanár úr, mert ez már nem az ő területe igazából, ez az identitás problematika. Tehát, hogy amikor migrálunk, akkor persze egy közösségből, egy másik közösségbe megyünk, a közösség ugye megteremti a maga kollektív identitását, szociális identitás keretét, amiben nagyon sokfajta identitás, nagyon sokfajta tartalommal adja ki azt az identitás, amely az egyén számára a személyes identitás építésben, az én identitás építésében döntő, és amikor migrálnak az emberek, akkor itt egy nagyon komoly váltás van, amit mindenképpen érdemes vizsgálni az integráció tekintetében. Tehát például a nyelvi, kulturális környezet radikálisan megváltozik, és ebben valamit kell kezdenie, és az integráció esetében valamit erről kell gondolnunk, hogy ebben hogyan tud beilleszkedni egy migráns. És akkor van a következő, az utolsó, tulajdonképpen ebben a szempontból, ez a politikai integráció, amikor az egyik politikai közösséget váltjuk fel egy másik politikai közösséggel, ez ugye már az emberek összetartozásának egyfajta felelősség tudattal bíró, a közös ügyet elrendezését szervező politikai környezet, hogy ebben mit kezd valaki, tehát hogy ez ebben hogyan ragadható meg a migrációja. Na most a következő ábra itt igazából azt a címet viseli, hogy a migrációs stratégiák és a migráció sikerének viszonyítási keret. Tehát hogy mindig viszonyítunk valamihez. Ugye, ha most egy migráns megkérdezek arról, hogyan érzi magát, akkor ugye, amit ő válaszol, ha egy populációs szervezetben megkérdezzük azt, hogy egy válaszadótól, egy felnőtt válaszadótól Magyarországon, hogyan érzi magát, akkor, és akkor azt gondoljuk, hogy ezzel az ország hangulatát tudjuk úgy valahogy visszaadni, hogy a jó érzés mennyire hatja át az állampolgárokat, vagy a rossz érzés. Ez nem olyan komplikált. A migráns esetében azonban fölmerül a dolog, hogy amikor megkezdem, hogy hogy érzi magát, akkor mivel ő egy mozgáspályán csíptük el, amikor válaszol erre, akkor minden bizonnyal ebben a válaszának az is a része, hogy hogyan érezte magát régen. Hiszen valószínűleg azért jött el, mert valami miatt ő nem érezte magát ott jól, például, hogy anyagilag, gazdaságilag, életmódban, más szempontokból nem jók voltak a körülmények, és akkor azt gondolta, hogy akkor más országot keres magának, ahol ezek jobbak lesznek. Tehát ezt hívom egyfajta viszonyítás, egy kontextuális térnek, hogy szemben a hagyományos szörvény kutatásokkal, amikor a migránsokat kérdezzük, akkor nem pusztán azt kérdezzük, hogy mennyire van beágyazva ebbe a társadalomba, ami a befogadó társadalom, hanem folyamatosan egy sokkal bonyolultabb térben is el kell, hogy helyezzük őt, és ezt a teret próbáltam itt rekonstruálni. Ugye a két nagy viszonyítási mező az a szülőföld, ahova született, ahol mondjuk eltöltött x évet, attól függően mikor hagyta el az országot, és van nem a nagyobb kör, a középső nagyságú kör, ami tulajdonképpen a befogadó társadalom. Ugye? Tehát van a befogadó társadalom és a kibocsátó társadalom. Tehát mondjuk egy kínainak mindenképpen, amikor nézzük az ő migrációját, és nézzük, hogy ennek a migrációnak mondjuk a sikere, vagy a kitűzött integrációs cél megvalósul-e, akkor ebben nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, hogy ő Kínából érkezett. Tehát, hogy van egy kínai múltja. Hát jó, mondjuk, hogyha valaki csecsemőkorba jött, akkor ez valószínűleg a legkevésbé releváns. Tehát minél később jön el valaki, annál nyomósabb ez a kibocsájtó országnak a szerepének a jelentősége. A migráció értékel, amikor szakmailag akarjuk értékelni a migrációt. És a befogadó országra pedig a másik. Tehát mondjuk egyszerűen, mondjuk amikor azt a kérdést teszük fel egy migránsnak, hogy értékelje a saját státuszát, mondjuk, hogy mit ért el, mert itt van Magyarországon. egy 1-től 10-ig való skálán, és azt mondja nekünk, hogy 7. Most például már jött fölmerül a dilemma, hogy ezt mihez képest mondta? Ugye a 7-es az a magyar társadalomhoz képest mondja, hogy ő, a magyar, ő már itt él, tehát őnek lehet egy tudása, benyomása, véleménye a magyar társadalmi viszonyokról, és ehhez képest ő a 7. szintre lövi be magát, vagy pedig valahogy a szülőföld, hogy ahhoz képest, ami otthon volt ő, ahhoz képest most ő a 7., de vagy a kettőnek a kombináció, tehát ez kellően kaotikus. Tehát az, hogy értelmezni tudjuk ennek az egyszerű válasznak az üzenetét, mindenképpen folyamatosan, például úgy lehet megoldani, hogy azt mondom, hogy a kérdés hülyeség, ez így nem jó, akkor helyezze el a saját státuszát, ahhoz képest, amilyen státusszal ő elhagyta a szülőhazáját. Vagy helyezze el az ő státuszát a magyarországi státuszviszonyoknak a rendszerébe. Akkor már van 2 információ. Tehát ezek a kontextusok arra nagyon nagy segítséget jelentenek, hogy újra gondoljunk a kérdésünknek az értelmezési kereteit, és ehhez képest akkor a legkülönfélébb szempontokat tudjuk beemelni, amikor operacionalizáljuk a problémánkat, hogy mire vitte egy ember, például az, hogy hova helyezi ez a szubjektív jólét, a szubjektív státusz, ez egy fontos mutató, de ez is attól függ, hogy mihez képes nézzük. És lehet, hogy Magyarországon nem sokra vitte, viszont a saját országához képest ő jobban érzi magát, ugye? Hát még egy magyar taxisofőr Londonban azt mondja, hogy hát Magyarországhoz képest ő sokkal jobb, mert mit tudom én, megkeresi azt a pénzt, amit ő nem is álmodna a saját szakmájában. A Londonban egy taxisofőr mégiscsak nem biztos, hogy nagyon magas státusz, tehát ott akkor az ő státusza nem annyira magas, csak hogy ebbe a kettőből jön létre akár a jó hangulata, akár a rossz hangulata. Mert lehet, hogy ez elégedettséget szül, és lehet, hogy ez elégedetlenséget szül. Tehát ez megint egy további elemzés, tehát a további kérdések és további elemzés kérdése. A másik ugye, hogy ez a befogadó társadalom egyáltalában nem homogén, és erre utalnak ezek a belső kis körök a befogadó társadalom belül. Például mindenképpen nagyon-nagyon fontos kontextus a migráns esetében a saját diaszpórája. Az, amúgy is a diaszpóra, azt látjuk visszatérően, hogy nagyon fontos szerepet játszik a migráció lebonyolításában, és egyben egy nagyon fontos viszonyítási keret, reláció, mert ugye például lehet, hogy ezzel a taxisofőr státusszal a londoni magyar migráns azt mondja, hogy hát mégis nekem van egy fix állásom, remek bevételem van, szembe a többi magyarhoz képest, amit együtt itt vergődünk, hogy próbáljuk mégiscsak jól érezni magunkat, és akkor ahhozokhoz képest én egy stabil egzisztencia vagyok, és ez nekem milyen baromi jó. És persze vannak más migráns csoportok is, ugye itt van egy verseny, egy piaci verseny a migráns csoportok között, az elérhető pozíciókért. És sokszor a diaszpóra nyesi ki magának, láttam egy fantasztikus dokumentumfilmet a amszterdami riksa piacról, nagyon megy a riksa. Nagyon szabályozott piacról van szó, ezt az önkormányzat szabályozza, mert nem ahogy a Magyarországon a taxisoknál történt, nem akarták, hogy szabad piaci elvek, mert akkor azt gondolták, hogy itt akkor kegyetlen verseny jön létre, és tök felesleges, itt konfliktusok jönnek, úgyhogy maximálták a riksák számát, amit Amsterdamban lehet működtetni. Vannak ilyen riksa garázsok, akik futtatják a riksásokat, és ott például nagyon érdekes volt, hogy ez alapvetően kelet-európaiak uralják a riksapiacot, és nagyon komoly küzdelem volt a magyar, de főleg határon túli magyarok, tehát Erdélyből rengetegen mentek riksázni, és a lengyelek között például. És akkor ilyen az volt, hogy kihasít ki nagyobbat a piacból. Tehát. És ez megint csak egy ilyen összehasonlítási lehetőségre ad alkalmat, hogy mondjuk egy migráns csoport nagyságát, súlyát, státuszát tekintve mennyiben tér el, vagy hasonlít más migráns csoportokhoz. Jó, tehát ez a belső, ez a befogadó ország belső tagoltságának a relációja, és van a befogadó országon túlmutató reláció, itt jön, amit maga kérdezett, egyfajta regionalizmus. Mondjuk, amit maga kérdezett, ott az is lehet, hogy működik, ezt nem tudom, ez egy érdekes kérdés, a kibocsátó regionalizmus, tehát az, hogy Kína mondjuk, de hát azért az Ázsia mondjuk, vagy Kelet-Ázsia, hogy ennek van-e jelentősége, jelent ez bármilyen tőkét, előnyt, kapcsolatot. A befogadónál biztosan van, hiszen itt ez a harmadik országbeli bevándorlásnak a lényege, hogy amikor bevándorol Magyarországra valaki, akkor tulajdonképpen bevándorolt Európába. Na most akkor jön az európai mező, viszonyítási mező és a magyar. Tehát ugye ez jön legélesebben elő, amikor azon, hogy ki meddig akar itt maradni, ki tekinti Magyarországot végcélnak, hogy vajon csak egy ugródeszka, mert tulajdonképpen ő Európába akar menni, vagy csak ide akart jönni, vagy meglátja, nem dönti el, és akkor majd ahogy alakulnak a dolgok, úgy alakulnak a dolgok. Tehát itt az európai kontextus, mert ugye jogilag is, hát világos, hogy amikor valaki mondjuk úgy dönt, hogy magyar állampolgárságot szerez, akkor egyben európai állampolgárságot is szerzett az illető, ami speciál fölértékeli a magyar állampolgárságnak a jelentőségét. Hogy ezzel hogyan él az illető, vagy ez most azt jelenti, hogy ő tényleg Magyarországon akarja ezt az állampolgárságát megélni, vagy más országba, az már egy nagyon nagy kérdés, minden szempontból kérdés. Az integráció tekintetében is majd látni fogjuk, még remélem, arra még lesz idő, hogy látni fogjuk, hogy ennek van jelentősége. Jó, és akkor a stratégiákban pedig hát három nagyon sematikus stratégiát tűztünk ki célul, hogy vizsgálunk. Az egyik az asszimilációs stratégia, tehát ez a beolvadás, tehát hogy valaki úgy migrál, hogy egyben minden előző komponenssel teljes mértékben a többségi társadalomban kíván teljesen feloldódni, tehát státuszilag a státusz elérésnek a rendszerét akarja maximálisan kamatoztatni, hogy minél magasabb státusz érjen el Magyarországon például, akkor hálózati kapcsolatrendszerében, stb., és kultúrájában, nyelvében, szokásaiban, illetve hát politikailag is egyenjogú tagja akar lenni, tehát ez egy ilyen teljes tehát az asszimiláció persze az nem egy kategória, mert hiszen nagyon sokfajta asszimiláció, ugye a Milton Gordonnak azt mondta, a zsidó kapcsán végigvesszük, hogy nagyon sokfajta stációi lehetnek ennek a folyamatnak, ami elvezet az a teljes asszimilációig, és a teljes asszimiláció egy nagyon szélsőséges útja, amivel tulajdonképpen az a kulturális homogenizációt erősíti, hiszen azt jelenti, hogy föladja teljesen az illető a saját kulturális különbözőségét és státusz mindenféle különbözőségét, és teljes mértékben olyan akar lenni, mint amilyen a befogadó ország által nyújtott mintázat. A szegregáció, ez megint egy szélsőséges pozíció. Tulajdonképpen ez a diaszpórának egy nagyon szélsőséges mozzanata, de lehet, hogy nem diaszpóra, lehet, hogy csak egy személyes szegregáció, amikor valaki izoláltan érzi magát a világban, és nincsenek kapcsolódásai a világhoz, a befogadó világhoz. Ugye ez itt, de és van, amikor a diaszpóra nyújt egyfajta izolációt, szegregációt. Ugye nagyon sokszor van az, hogy valaki bevándorol valahova, és a magyaroktól is volt egy film, ez a Menni vagy Maradni film, ebből kiderült, Londonban meg New Yorkban, a New York ez másról szólt, a londoni az kifejezetten erről szólt, hogy kezd ki, azt tudjuk, hogy elég nagy a diaszpóra nagysága, Magyarország egy nagyvárosnyi populáció él ma Londonban, mármint Magyarország egy nagyvárosnyi, és ez létrehozza a maga zárt világát is. Például szolgáltatásokkal, kapcsolódásokkal, aktivitásokkal, és vannak emberek, akik pusztán csak ebben mozognak. Tehát semmi, tehát tulajdonképpen ilyen alapon élhetnének Debrecenben is, vagy Győrött, mert nincs semmi, tehát nyelvileg sem oldódnak föl ezek az emberek, hiszen a nyelvhasználatokban nincs interakció helybeliekkel, hanem csak magyarokkal vannak inte. Van egy ember, aztán a filmben nagyon helyes volt, aki abból él, hogy szállítgatja őket Budapest, és látta a filmet? Hát az óriás, hát az egész család tiszta, hót, magyar, tényleg itt lehetne, mit tudom én, a lakótelepen fölvenni a jelenetet. Minden magyarul zajlik, ő a magyarokkal bizniszel, viszi őket, hozza őket, tök megbízható, jól keres vele, mert elégedettnek tűnt. Semmi köze nincs a valósághoz. Hát ugye ez van Amerikában is különben. Hát ott hát hányszor láttuk olyan magyarokat, de egyáltalán a kínaiakat, akik egy fingot nem tudnak az angol nyelven. Mert nem, szóval nem. Ez az integrációnak egy alapvető mozzanata, hogy azért a nyelv, tehát a befogadó társadalom nyelvét neki ismernie kell, hogy eligazodjon, hát nem ismeri. Én is rá szüksége igazából, vagy ha kell, akkor kap egy tolmácsot, és akkor valaki letolmácsol neki. És akkor van egy transznacionális, amely még áttérünk, ez egy egészen új formája a migrációnak, amelyik áttöri ezt a hagyományos sémát, ez a A-ból B-be, hanem ez már tulajdonképpen eredendően egy globális, nem nemzeti keretek közötti, vagy nemzetállami keretek közötti mozgásban, hanem gazdasági kapcsolatrendszerek mentén való hálózatokban találja meg a migrációnak a célját, értelmét, lehetőségeit. Most a szociológiai háttérre csak röviden, mert aztán megyünk, és akkor ezeken próbálunk végigmenni gyorsan. Ugye itt fontos szempont a státusz esetében, mert alapvetően az egész egy gazdasági migrációs folyamatról beszélünk, tehát nem politikai és nem kényszer migráció. Hát megnézni a foglalkozást, a jövedelmet, a életszínvonalat, a szubjektív státuszt, tehát ezzel tudjuk belőni azt, hogy az ő migrációja státusz mobilitás tekintetében hogyan értékelhető. Akkor beszélhetünk erőforrásokról. Ugye itt a hagyományos legfontosabb erőforrások az anyagi erőforrások, a tudás, az iskola, tehát a kulturális tőke, mint erőforrás, a nyelv is természetesen ide tartozik, mint erőforrás, a származás, adta előnyök, vagy de ezek tulajdonképpen összefügg a kapcsolati tőkével, tehát a származás és kapcsolati tőke az tulajdonképpen egy pontot jelentetne. Pszichológiai erőforrások nagyon fontosak, ez a maguknak a legszűkebb területe. Tehát például mondjuk, hogy valamifajta bátorság kell a migránsnak. Tehát gyáva ember nem szokott migrálni. Tehát ebben a kategóriában nem szokott. Lehet, hogy amikor menekülni kell, akkor gyávaságot fölülírja a veszély, és akkor félelemtől tele migrálnak. Most láttam egy olyan dokumentumfilmet, ami a Közép-Amerikából migráló gyerekek az Amerikába, tehát Észak-Amerikába. Egy gyönyörű film volt, elképesztő, egy HBO film volt. 100 000 gyerek megy évente Közép-Amerikából, Mexikon keresztül Amerikába, vagy próbál menni. Na most a legfantasztikusabb maguknak egy gyöngyszem lenne, hogy hát ezek vonaton mennek, tehát úgy mennek vonaton, a tehervonatnak a tetején mennek. Tehát egész bonyolult tudom, mert Hondurasztól indulnak legtöbben, mert van, aki Mexikóból is megy, Hondurasból indulnak. Most ez 1600 mérföld a határ. Hát gondoljanak bele, hát az nem tudom, hát az London mennyire van Budapesttől? Hát annyi szerintem, nem? Még talán több, még kevesebb talán, még talán kevesebb, mint ennyi. Ezt kell végigutazniuk, tehervonatokon, hát nem feltétlenül támogatottan, tehát hogy rendészetileg. Nem is ezt akarom mondani, hanem a gyerekek, vannak benne persze főhősök, meg ilyen mellékszereplők, meg a tömeg. Olyan mértékben felnőttek a gyerekek, tehát ezek 12-13 éves gyerekek, de volt olyan kettő gyerek, hát az bűbájos volt, aki 9 éves volt. És fogták magukat, nem is szóltak a szüleiknek, elindultak. Párban megtalálták egymást útközben valahogy, bűbájos két teremtés, a filmesek elvesztették, nem tudták, hogy átkerültek-e Amerikába. De ahogy ők a világot látták meg, ez egy olyan maturált személyiséget jelzett egy 9 éves vagy 12 éves gyerek esetében, ami egészen elképesztő. Árnyalt, felelősséggel bíró. Szóval fantasztikus volt őket hallgatni, miközben hát ez egész egy pokol. Tehát maga a pokolnak az egyik szintere, az, ahogy ez zajlik, ez a migráció. Volt egy másik film, ami hasonló volt, de hát az pakisztáni menekültáborból afgán két gyerek menekülését Londonba. Elég hosszú út az is. Hát minimum fél. Ez is hosszú út, ez majdnem egy év, amíg átjutnak Hondurasból Amerikába, ha átjutnak egyetemben. Volt egy pillanat, amikor egy ilyen... Furcsa volt az egész, mert tulajdonképpen voltak olyan szinterei ennek az utazásnak, ahol hatósági támogatással, NGO-k kifejezetten segítették, tehát hogy ellátták őket, kaját adtak, szállást adtak, foglalkoztak velük, és akkor van egy diskurzus, egészen megrázó diskurzus, egy szociális munkás, hát egy fantasztikus szociális munkás lehetett, mert ugye a gyerekekkel beszéltek, de ez egy teljesen barátságosan, kedvesen, mint hogyha elmennek a hétvégi kirándulásra, hogy tényleg ezt komolyan gondolták, nagyon, tényleg ez nagyon bátor dolog. Mondja neki, azt tudjátok, hogy itt a gyereketnek egy jelentős része meghal, tehát tudjátok. Hát, 10% tutira meghal, mondja a pasi, de azért vigyázzatok magatokra, nem azt mondja, hogy ne menjetek, tehát egy szóval nem mondja, hogy ne menjetek. Amikor már logikus, hogy miért, tehát aki már idáig eljutott, ez a félúton lehetett, annak most hiába mondja, hogy ne menjetek, hát ők menni akarnak, de azért el akartam mondani, hogy itt a halál jön rájuk. Tehát, hogy mondta is, hogy itt, akik most itt állnak körülöttem, ebből a tömegből minimum 10-15 gyerek nem éli meg az amerikai határt. És mondták, hogy a gyerekek nem baj, megyünk, indulunk. Tehát fantasztikus, empatikus, és tényleg érdembe segítő, mert csak azt akartam mondani, hogy vigyázzanak magukra. Tehát, hogy vigyázzanak egymásra magukra, hogyan kell közlekedni, hogy a hatóságokat hogy lássák, hát azok borzasztóak, tehát a hatóságok. Tehát a rendőrség például az korrupt és szemét, úgyhogy. Jó. Na most akkor a következő szempont a bevándorló diaszpórák Magyarországon, hasonlóságok, különbözőségek, az elemzésnek a szerkezete, először a szociodemográfia, migráció, karrier szempontból való sikeressége, utána jön a politikai érdeklődés, a migráció kapcsolati hálója és a migrációs stratégiák. Erre futnak ki az elemzés, tehát minden dimenzió, tehát a végén minden dimenzió találkozik egy fő célba, hogy ezek összességében, amit itt meg lehetett tapasztalni, meg markánsan kirajzolnak-e eltérő migrációs stratégiákat a különböző csoportoknál. Na most akkor... Igen, tehát mennyire heterogén a társaság? Ugye már itt van egy heterogénitása a társaságnak, hogyha megnézik ezt az ábrát, mióta tartózkodik Magyarországon, ugye ez 2009-es kutatás volt, ugye a 16 év vagy annál több, ez gyakorlatilag átnyúlik a rendszerváltás előtti időszakra is. Tehát tulajdonképpen amikor a legföntebbik részét nézik az oszlopoknak, világos, ez nem egy szignifikánsan nagyon nagy csoport a különböző kisebbségek esetében, de azért látszik, hogy például a vietnámiak, itt már mutatkozik egy profil mozzanat, hogy a vietnámiaknak egy jelentős része már részben a rendszerváltás előtt megérkezett Magyarországra. A kínaiak nem, tehát látni, hogy van egy kínai-vietnámi különbség, a kínaiak döntően a rendszerváltás után érkeznek Magyarországra, nem véletlenül, ugye piaci lehetőségeket látnak Magyarországban, Magyarországon, vagy a rendszerváltó országokban, és nem véletlenül az egy vákumot vélnek felfedezni, hogy itt a kapitalizmus meg a piac új lehetőségeket kínál, mondjuk a szolgáltatási szektorban, vagy a kereskedelemben, vagy bárhol, vagy akár a termelési szektorban. A vietnámiak azok korábban jöttek, jelentős mértékben két. Tehát vagy a rendszerváltás előtt, vagy a rendszerváltás környékén, vagy esetleg a rendszerváltás következő. Náluk van a legfrissebb csoportok esetében van a legkevesebb a vietnámiaknál, ez a legalja az oszlopoknak. Ezzel szemben viszont lehet látni, hogy az arabok, a törökök, tehát ebből a régióból érkezők azok, akik az új migránsok mondjuk, dominánsan. Nem, minden csoportban mindegyik van, hozzá kell tennem. Tehát nem arról szól, hogy egy csoport az olyan, hanem egy csoport az tagolt, csak vannak súlyponti különbségek. Az arab-török csoport az viszonylag újonnan jött, és mondjuk a határon túli magyar azért érdekes, mert az eléggé egyenletes, ha megnézzük. Tehát a rendszerváltás előtt kevesen jöttek, viszonylag, de jöttek akkor is, de viszonylag, utána viszont olyan egyenletesen jönnek Magyarországra. Ugye megint csak hangsúlyozom kell, mivel a harmadik országból való, ezért Románia már kiesik, tehát ezek nem az erdélyi magyarok, hanem ezek a kárpátaljai magyarok és a szerbiai magyarok. Jó. Na most akkor már kezdődik ugye az első logikus kérdés. Ha most újra kezdhetné, akkor most hova jönne? Nem jönne el? Nem Magyarországra jönne? Magyarországra jönne. Ugye ez ilyen barátságosági kérdés. Tehát ez nagyjából úgy tudom lefordítani, hogy mennyire barátságos az embereknek ez az ország. Ugye az látszik, hogy azért a migráció mögött egy erős migrációs potenciál van. Tehát azt azért nem sokan mondják, hogy nem jöttek volna el. Az a fekete, ugye? Ez a kudarc migráció talán, aki csalódott, de ez marginális, szerintem aki rákerül erre a migráns trekre, az nem száll nagyon ki. Tehát az újra és újra próbálja, ahogy ezek a gyerekek is különben mind a két filmben, állandóan, tehát elkapták őket, visszatoloncolták őket, újrakezdték. Tehát ez valahogy, ez egy, akit megcsapja a mozdony szele, tehát ugye ezt a általam nem annyira szeretett regény, de mégiscsak a címe az jó, szóval ebben nem lehet csak úgy kiszállni. Ha el akarok menni, akkor ez úgy végigkíséri az ez a pszichológiája a történetnek. Tehát, hogy valahogy ez egy nyugtalanságot, a más keresést fejezi ki, amiben a kudarcok sem feltétlenül tántorítják az embereket. A kínaiak esetében lehet látni azt, hogy elég jelentős a nem Magyarországra jönne. Most ez nem feltétlenül csalódottság kérdése, mert ez lehet, hogy pont az a transznacionális migráns mozzanat, amit fontos elemzési szempont végig a kérdőívben, de a másság az látszik, tehát a vietnámiak, arabok, törökök között nincs nagy különbség, a határon túliak és az ukránok pedig azok még inkább Magyarországra jönnének. Na most igen, ez a nagyon fontos dimenzió, a politikai, adminisztratív integráció tekintetében, hát, hogy állampolgárságot akarnak-e szerezni. Ugye mondtam, ennek több oka lehet, tehát ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy a magyar állampolgárság az hú de vonzó ma úgy önmagába, bejön az európai kontextus, de az látszik, hogy jelentős része a migránsnak, ugye ez a fekete, nem kíván állampolgárságot, különösen a török és a kínai esetében ez eléggé szignifikáns, a törököknél 40%, a kínaiaknál olyan 35%, nem akar állampolgárságot egyáltalában, neki így jó, ahogy van, ha csak el nem akar menni, de ez egy külön kérdés. És ami még fontosabb, hogy nagyon sok, hogy megjelenik ez a két kontextus, tehát igen, állampolgárokra lenni, de nekem szükségem van a másik állampolgárság. Én kettős állampolgár akarok lenni. Csak azért abszurd, mert ebben a mintában két olyan ország is van, ahol nem létezik kettős állampolgárság. Az egyik az Kína, a másik pedig Ukrajna. Tehát itt ez egy vágymutató, mert ez lehetséges, ezt tudjuk Ukrajna esetében mindenképpen, hogy kínaiakban, ezt nem tudom mennyire lehetség, mennyire praktikusan, mennyire tudják ezt áthágni. Az ukránoknál ugye kérdés az, hogy milyen gyorsan tudom a útlevelemet mozgatni a határon, tehát akkor tulajdonképpen simán lehetek kettős állampolgár. De nagyon, nagyon robosztus, tulajdonképpen robosztusabb a kettős állampolgárság a legtöbb országban, kivéve az ukránokat, meg a határon túli magyarokat persze, akiknél ez a fajta kettős, tehát hogy nem akarnak veszteni egy, ami lehet, hogy azt jelenti, hogy nem akarják a perspektívát elveszteni. Tehát, hogy oda még akarok menni valamikor, mint állampolgár. Például öregkoromra például. Tehát, hogy jó, most bolyongok a világban, mint Kerouaknak az útonjában, de majd egyszer, amikor idős leszek, és már jó, megszedtem magam, akkor majd otthon fogom békésen a szervényeket tépdesni a megtakarításaimon. Tehát ez nem mutatja, hogy elég vegyes a kép, mondjuk, nem feltétlenül ellenséges, tehát a csoportok összességében nem mondják azt, hogy nem akarok állampolgárságot többségükben, de azért ez az asszimilációnak nem egy, tehát nem hiszem, ez nem az asszimilációnak a tükre, ha valaki úgy kötődik ahhoz, ahonnan jött. Hát itt jön az evidencia, amit szerintem a Siktanár úrnál megtanultak, hogy a tudástőke az egy nagyon fontos mozzanata a migráns stratégiának. Ugye van a tudástőke, pénztőke, kulturális tőke, szociális tőke. Na most a tudástőke az mindenképpen fontos, ami persze összefügg a nyelvvel is, mint minél többet, minél magasabb a képzettsége, annál inkább beszél, akkor idegen nyelvet is, de hát ez most ezt nem méri közvetlenül a dolog. Azt látszik, hogyha összehasonlítanánk a magyar társadalommal, a befogadó társadalommal, hogy messze fölül képzett minden csoport. Tehát azt jelenti, még azokban az országokban is, ahol esetleg a képzettségi arányok rosszabbak, mint a magyarok, onnan is a képzettebbek jönnek. Hát világos, mert attól remélik, hogy megfelelő munkát tudnak szerezni maguknak. Látszik, hát a határon túli magyarok esetében látszik, hogy alapfok és szakmunkás képzővel nem jönnek emberek, hanem közép és felső fokkal jönnek az emberek. Hát világos, mert jó, ebben nincs benne az idénymunka, az illegális munka, azok jönnek, de ezek a legális migránsokról beszélünk. Ez általában nagyon kicsi, tehát itt a középiskolai végzettség az gyakorlatilag etalon. És az a kérdés, hogy melyik az ország, ahol inkább felsőfokkal jönnek, arabok körében dominánsan felsőfokkal, ukránok is dominánsan felsőfokkal jönnek. Tehát ez egy nagyon fontos tőke.
Elhangzott Örkény Antal, kisebbségek a társadalomban. Az ELTE társadalomtudományi karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.